Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, álmélkodással csodáljuk mérhetetlen irgalmad, azt a felfoghatatlan, de mégis mindenütt megtapasztalható munkálkodásodat, amiért csak magasztalni tudunk. Köszönjük neked az elmúlt hétnek az áldásait, az evangelizációnak az alkalmait. Imádunk a rendszeres alkalmakért is, hogy nem hagysz bennünket soha ige, imádság, közösség és szolgálat nélkül. Kérünk, hogy ezen a mai napon is ajándékozz meg bennünket önmagaddal, igéddel és drága szent lelkeddel. Hadd figyeljünk rád, Urunk, teremts bennünk külső és belső csendet a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk Pál apostolnak az efézusbeli gyülekezethez írott levelének. A mai szakaszunk, Efézusi Levél 4. fejezete, 25. versből a 32. verssel bezárólag. Olvasom Isten igéjét, és szent lelkének segítségül hívásával magyarázom is. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, nem vagy egyedül. Újra és újra elhangzik ez a cím, mert Isten azt akarja, hogy ez a idegeinkbe is belevésődjön, hogy nem vagyunk egyedül. Két héttel ezelőtt a teljes megújulásnak a titkát adta elénk az Úr. Csaba testvére meg is jegyezte, hogy Zoltán testvér, nem vagy-e beteg, hogy ilyen rövid ideig prédikáltál? Hála Istennek nem, de az Úr meghallgatta az imádságunkat, és egy olyan hetet adott, ahol hosszasan hallhattuk az Istennek az igéjét, és átélhettük, hogy mit jelent a megújulásban benne lenni, annak részesévé válni. Csodálatos alkalom volt egy héten keresztül, ott ültünk Jézusnak a lábainál, és hallgattuk a nagyívő tanításokat arról, hogy mi fog ránk következni, és hogyan tudunk ezekre a dolgokra felkészülni. Az Efézusi Levél 4. fejezete a gyakorlati keresztény életről tanít, a helyes gyakorlat azonban mindig a helyes elméletből következik, a dogmatikát mindig követi az etikai rész. csodásan fogalmaz Vacsmanné, amikor azt mondja, hogy a keresztény élet az üléssel kezdődik, azután jön a járás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kereszténységnek a nagy igazságait személyesen el kell fogadnunk, bele kell ülnünk ezekbe az igazságokba, mert ezekből a nagy igazságokból fog következni a helyes, itt Istennek tetsző gyakorlat. Mi az a nagy igazság, amiben most beleülünk, amikor ezt az ige szakaszt magyarázzuk? És felöltsétek azt az új embert, amely Isten útján igazságosságban és igaz jámborságban teremtetett. Mit jelent felölteni az új embert? Kedves testvéreim, először is azt, hogy Isten átöltöztetett bennünket Jézus Krisztus váltsága által. A római levélből ezt próbáltuk többek között megérteni, hogy mit jelent az, hogy megigazultunk a Jézus Krisztusnak a vére által. Azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lát bennünket. Isten nem azt nézi, hogy mi mit tettünk, hogy mi kik vagyunk, hanem hogy Jézus mit tett értünk. De ezt a nagy csodát és ajándékot hit által fogadhatjuk el. De ha elfogadjuk, akkor ez kőfal és menedék lesz a mi számunkra, a megigazulásnak a páncélja. Mit jelent felöltözni? Az újat. Isten igéje azt mondja, hogy naponként vegyük fel az Istennek a teljes fegyverzetét, mert háborúba vagyunk, nem csak Ukrajnában, nem csak Oroszország harcol, hanem mindannyian benne vagyunk a lelki-szellemi harcba, és naponta fel kell vennünk a teljes isteni fegyverzetet. Mit jelent felölteni az újat? Azt jelenti, hogy beköltözik valaki a lelkünkbe. Megnyitjuk a mi szívünket és életünket Krisztus előtt, hogy az ő indulata, az ő érzelmei legyenek bennünk, és ne a magunk érzései, érzelmei, amik hol fent, hol lent vannak, merre ingadoznak, hanem az ő indulata legyen bennünk. Ezért imádkozott Gyökösi Bandi bácsi minden reggel így. Isten lelke, légy velem, járjad át az életem, hadd élhessek lelkesen. Ami hátam mögött van, elfelejtem, bántásokra nem emlékszem, haragomat kivetettem, rossz kedvemet itt felejtem, az előttem valóknak nekidőlök, és a mai napomnak örülök. Mit jelent felöltözni az újat? Azt jelenti, hogy ráhangolódunk az alaphangra, Bandi bácsi szavaival élve, Jézus Krisztusra, azaz naponként, óránként megújítjuk a gondolkozásunkat azáltal, hogy az Úr elé állunk, előtte éljük az életünket, és kérjük, Uram, vizsgálj meg engem, és nézd meg, nem járok-e téves úton. Annyiféle hatás ért ezen a mai napon, vagy akár a szolgálatot megelőző időben. Uram, add, hogy ne legyek tövises talaj, hogy a világnak a gondjai, a gazdagság csábítása, a mindennapi szörnyű szürkeség ne folytsa meg a belém vetett drága ige magvakat. Felöltözni az újat nem azt jelenti, hogy felöltözzük a törvényt, megtanuljuk kívülről a törvényt. Nem azt jelenti, hogy mindenkit kiosztunk a törvénynek a betűjével. Ez a mostani ige szakasz, ez egy meglehetősen kemény gyakorlati példákat hoz elénk. És ezeket a nagyon kemény mondatokat nagyon sokféleképpen elő lehet adni. És azt látjuk a mai igében, hogy Isten nem csak tiltásokat ad elénk, hanem Pál apostol ezekben a mai igében elénk adja, hogy mit ne tegyünk, majd mit tegyünk, és utána megindokolja, hogy miért tegyük ezt. Miért teszi ezt az Isten? Tartozik az Isten nekünk azzal, hogy indokoljon? Szó sincs róla. Meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Ha valakit szeretünk, akkor nem szeretnénk megszomorítani. Azt szeretnénk, ha mindig boldog, kiegyensúlyozott lenne. Nem azért teszünk dolgokat, mert muszáj, hanem azért, mert szeretjük az illetőt, és jót akarunk neki. A mai napi ige, kedves testvéreim, a lehangoltságnak a gyógyszerét adja meg a számunkra. Nem antidepresszáns gyógyszerekről lesz itt szó, nem mentálhigiénéről, nem pszichológiáról, csupán egy nagyon érdekes megközelítésben így fogalmaz Gyökösi Endre, sokszor, amikor magunk sem tudjuk szomorúságunk okát, azért vagyunk bánatosak, mert szomorú bennünk az Istennek a lelke. Az örömnek a lelkét meg lehet oltani, meg lehet szomorítani. Igen. Azért, mert a Szentlélek egy nagyon érzékeny személy, nem erő, nem műszer, hanem egy érzékeny személy. És akkor tud rajtunk átáradni az Istennek az öröme, szentsége, ha törekszünk arra, az ő segítségét kérve, hogy az alábbiakat elkerüljük. És az apostol 5 gyakorlati példát hoz fel az élet különböző területeiről, ahol különösen is megszomoríthatjuk az Istennek a szent lelkét. Ezért figyelmeztet az ige, azért vessétek le a hazugságot, és szóljon ki igazságot a fele barátjával, mert egymásnak vagyunk tagjai. Ne hazudjunk, szóljunk igazat, és megindokolja, mert egymásnak tagjai vagyunk. Egymáshoz tartozunk. Felelősek vagyunk a másik emberért. Ezért mondja azt a Szentírás, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. 9. parancsolat. És a heidelbergi K.T. a 9. parancsolatot így magyarázza: mit kíván Isten ebben a parancsolatban? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjak, senkinek a szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó, gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördög tulajdonműveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Ne mondjak, ne tegyek, ne írjak olyat, ami nem felel meg a valóságnak. Ne mondj valótlant másnak másról, de önmagadnak sem. Önmagadat se csap be. Csodásan fogalmaz Jó Sándor, amikor így ír, az igaz mondással tehát nem olyan egyszerűen áll a dolog, ahogyan az ember azt elképzeli. Mert az igazság nem olyan valami, amit logikus meggondolással, gondolkodással meg lehet állapítani. Az igazság olyan élő valami, mint maga az élet. Hadd világítsam meg ezt egy néhány példával. Victor Hugo Nyomorultak című regényében van szó az elején egy szelid lelkű ősz püspökről, egy szökött fegyenc, egy mindenre képes gyilkos térbe hozzá, és kap nála éjszakai szállást. Reggelre a püspök hűlt helyét találja különös vendégének, de nem csak a vendégének, hanem a szép, értékes, nagy ezüst gyertyatartóinak is. A hitványember meglopta jótevőjét. Elfogja a rendőrség, megtalálják nála a gyertyatartókat, és ráismernek, hogy ezt a püspöktől lopta. Védekezni nem tud. És amint a püspök meglátja a megvasalt betörőt, elébe siet tárt karokkal, és valami ilyesmit mond: kedves barátom, hát miért ment el olyan hamar? És ha már el kellett sietnie, miért nem vitte magával ezt az ezüstálat is? Hiszen ezt is magának adtam, nem csak a gyertyatartókat. Nos, mindenki tudja, hogy a püspök nem mondott igazat. Mégsem tett hamis tanúbizonyságot. Az írott törvény szerint hazudott, lényegében pedig a legszebb igazságot mondta. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Nem a haraggal van a baj. Istennek is van haragja. Isten haragszik a bűnre, mert az tönkre teszi az embert. Tehát van igazságos, jogos, és van igazságtalan harag. A harag az természetes reakció. Nem tudjuk elkerülni. Ahogyan a kísértés sem, de az ige azt mondja, amit Kainnak az Úr így mondott, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ne add át neki a gyeplőt, mert akkor bajba dönt vakon. Amennyiben lehetőséged van rá, minél előbb, ezért mondja az ige a nap, ne menjen le, minél előbb rendezd el a te dolgaidat, és helyet se adj a vádlónak. Azaz, ne adj helyt a gonosznak, mert ő mindig keresi a réseket életünk falán. Hogyan tudom ezt megtenni? Úgyhogy engedelmeskedem az Istennek. Bonhoeffer így fogalmaz: nem lehet szabadnak lenni valamitől, anélkül, hogy valami számára ne lennénk szabadok. Nincs uralmunk Isten szolgálata nélkül. Az egyikkel az ember szükségszerűen elveszíti a másikat. A tolvaj többé ne lopjon, fáradjon, saját két kezével munkálkodjon, hogy legyen miből adni a szűkölködőnek. Isten igéje megint azt mondja, hogy ne lopj, hanem ehelyett inkább dolgozz. Miért? Ne csupán azért dolgozz, hogy te és a te családod szükségletei be legyenek töltve. A mai világban ez is emberfeletti feladat. Hogy valaki a jövedelméből, a keresményéből el tudja tartani önmagát és a családját, de az igennél tovább megy, és azt mondja, hogy azért dolgozz, hogy ezzel tudj segíteni azokon, akiket Isten a te utadba küld. Nem tudunk mindenkin segíteni, de azon az egy emberen tudsz segíteni, akit az Isten az utadba helyez és indít. Semmiféle romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami szükséges az építésre, hogy kedves legyen azoknak, akik hallják. Isten igéje azt mondja, hogy a Szentlélek megszomorodik akkor, hogyha rothadt dolgokat beszélünk. Akár úgy, hogy tőlünk származik, akár úgy, hogy rábólintunk, velük együtt nevetünk, mosolygunk ezeken a dolgokon. Azt mondja az ige, hogy ha rothadást, ha bűzt látsz, érzel magadon, akkor hozz napvilágra. Menj el a szakorvoshoz. Vald meg, hozd világra, mert amikor napfényre kerül a romlás, a bomlás, akkor ott elpusztulnak a baktériumok és a bacillusok. Már említettem a testvéreknek, Szókrátésznak a hármas szűrőjét, amikor megállították a híres tudóst, bölcsellőt, és rögtön kezdték, tudod, hogy mit hallottam a barátodról? Várj egy percet, mondja Szókrátész, mielőtt bármit mondanál, hadd tegyek fel egy pár kérdést. Először is teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani szeretnél, az igaz. Az ismerős ennyit mond, hát valójában csak hallottam valakitől. Rendben, tehát nem vagy benne biztos. Nézzük meg a második szűrőt, valami jó dolgot szeretnél mondani a barátomról? Nem. Épp ellenkezőleg. Akkor ezen a szűrőn sem ment át. És végül hasznos számomra az, amit mondani szeretnél a barátomról? Nem. Ha amit mondani szeretnél, se nem biztos, hogy igaz, se nem jó dolog, és még nem is hasznos, akkor miért mondanád el nekem? Ó, milyen jó lenne, testvérek, ha így rövidre tudnánk zárni olyan híreket, olyan álhíreket, amik csak rombolják, pusztítják a másik embert. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás kivettessék közzületek, minden gonoszsággal együtt. Azt mondja az ige, hogy Isten átöltöztetett téged, új ruhát adott rád, és ehhez a ruhához nem illik a mérgesség, a keserűség, a fölgerjedés, az indulat. Ez nem a te ruhád. Hiszen a keserűség az olyan, mint egy rákos betegség, a korai stádiumba kell elkapni. Így figyelmeztet a zsidók 12-15, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ügyeljetek arra, ügyelj magadra, de ügyelj a társadra is. Ha látod, hogy elindult benne a keserűségnek a bomlasztó hatása, figyelmeztess szeretettel, imádkozz érte, hogy Isten vegye ki a szívéből a keserűséget. Elmondta az Úr, hogy milyen ruha nem illik ránk, mi az, amit ne tegyünk, és el is mondja, hogy mit tegyünk. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, engedvén egymásnak, miképpen az Isten Krisztusban is engedett, megengedett nektek. Ez a ruha, az az új ruha, amit Isten készített a mi számunkra. Jóság, irgalmasság és elengedés. Elengedés a békesség kedvéért, átengedni a választást, lemondani, még az akár a javainkról és a szerzett javainkról, a saját igazságunkról. Ez a mi ruhánk. Kedves testvéreim, öltözzük fel az újat, öltözzük fel a Krisztust, és vessük le a régi természetet. Fókuszáljunk a mi drága Urunkra, hogy ő éljen, ő növekedjen bennünk, és a legfontosabb, hogy az ő lelke ne szomorodjon meg a mi életünkben. Milyen csodálatos lenne az, ha az életünket szemlélve elmondhatná az Úr, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, ezért sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ne szomorítsuk meg az Istennek a drága szent lelkét. Hadd örüljön bennünk az Istennek a szent lelke, hadd vidámítson bennünket, hadd adjon nekünk reménységet. Tegyük azt, amire ez a drága lélek indít bennünket. És most néhány kérdés az előttünk álló beszélgetésre. Mi az a 6 gyakorlati példa, amit felhoz az apostol? Hogyan lehet úgy haragudni, hogy ne vétkezzünk? Hogyan éljük meg a gyakorlatban azt, hogy a nap ne menjen le a mi haragunkkal? És végül miként tudjuk megvidámítani az Istennek a szent lelkét? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva az ónak, a réginek, mert kaptunk benned egy új embert, egy krisztusi természetet, növekedj bennünk, és könyörülj meg rajtunk. Te urald a mi indulatainkat, gondolatainkat, érzéseinket, nyelvünket, könyörülj meg rajtunk. És könyörgünk a földrengés, a háború áldozataiért. Gyógyítsd a betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, könyörülj rajtunk, hogy ne miattunk káromoltassék a te szent neved. Olyan jó lenne is, ezt kívánjuk, hogy a mi életünkbe is gyönyörködj, atyánk. Könyörülj rajtunk, annak nevében, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hanem az igazságot követvény szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Amen.